Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk a mai újszövetségi igeszakaszunkból, a János írása szerinti evangélium 8. részének első 11 verséből. A hosszabb szakaszt helyet foglalva hallgassuk meg, de nyitott szívvel, engedni kész lélekkel, hogy elvégezhesse bennünk mindazt, amiért Isten nekünk ma ajándékba adta. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt halva egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítéllek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk a színe elé, és imádságban szólítsuk meg őt. Édesatyánk, háladással köszönjük, hogy élő, aktuális üzeneted van. Olyannal ajándékozol meg minket, amely a mai életünkben eligazít, megfed, bátorít, int és meggyógyít. Hálát adunk neked, Urunk, a te szavaidért, mert ezek által nem csak egykor létrehoztad a világot, hanem ma is képes és kész vagy teremteni. Teremteni bennünk új életet, új látást, új meggyőződést, olyan felismerést, amely ugyan szöges ellentétben lehet eddigi gondolatainkkal, eddigi önismeretünkkel, de mégis kérjük, végezz el bennünk a te szavad azt, amiért ma ajándékba nekünk adtad. Hálát adunk, Urunk, hogy itt lehetünk. Hálát adunk a mögöttünk levő útért, amelyben magasságok és mélységek voltak. Hálát adunk az elmúlt hétért is, még akkor is, ha talán gyászban, fájdalmak között kellett járnunk. Te hozzád jövünk, Urunk, mindezzel. Nálad van a vigasztalás. Nálad van az erő forrása. A békességnek, a reménységnek a forrása. Elégítsd meg a mi szomjozó szívünket. Elégíts meg, Urunk, a te lelkeddel és a te igéddel, mert különben szomjason megyünk haza úgy, ahogy jöttünk. Köszönjük, hogy betöltöd azt, aki hozzád kiállt, aki előtted megnyitja a szívét. Így vagyunk most itt a te házadban, rád figyelve és kérve. Végezd el bennünk mindazt, amit mára terveztél. Hadd engedjünk neked, és hadd újuljunk meg úgy, ahogy te akarod. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg, és áldj meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy a lelki által hozzátok is szólni kíván, írva található ebben a felolvasott bibliai szakaszban, a János evangéliuma 8. fejezetének 7., 8. és 9. versében. Itt így szól hozzánk Isten üzenete. Amikor továbbra is faggatták, Jézus felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. és lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt halva egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Háromféle karakter, háromféle sors áll előttünk, kedves testvéreim, ebben a jól ismert történetben. És én most bátorítalak benneteket, hogy keressétek meg a helyeteket. Vajon melyik sors a tiétek, vajon melyik karakter jellemzői a ti jellemzőitek? Hiszem, hogy javunkra, javatokra és javamra lesz, ha megtesszük ezt, és ilyen módon nézünk az igére, ilyen módon fogadjuk Isten üzenetét. Vannak előttünk ebben a történetben olyanok, akik közül vádlóból vádlottak lettek. Vádlóból vádlottak. Aztán van, aki vádlottból felmentett lett. Vádlottból felmentett, és van ebben a történetben, aki elítéltből halott. Egy kicsivel később, de elítéltből halott lett. Az írástudók és a farizeusok valószínűleg a nagy tanácsból, annak üléséről érkeznek éppen most ide a helyszínre, és hoznak magukkal egy asszonyt. Valószínű, hogy a tárgyalását fejezték éppen be, ennek az asszonynak a perét, mert hogy tetten érték őt házasságtörésen. Látszólag a farizeusok és írástudók, a nagy tanács úgy jár el, ahogy a törvények előírják, tehát igazuk van. Meg kellene kövezni ezt a házasságtörő asszonyt. Valóban utalnak a mózesi törvényre, például egy ilyen mondatra is, így takarítsd ki a gonoszt a magad köréből. Sejtem, hogy 21. századi fülünknek ez elég bántóan hangzik, de azért nézzünk egy picit bele az ószövetségi kijelentésbe. Vajon miért fogalmaz Mózes törvénye, Isten igéje ilyen élesen? Valóban azt akarná Isten, hogy mészárlás, emberölés, kivégzés legyen? Nem, testvéreim, azt mondja ki az Ószövetségben, és mindenütt, hogy ami árt, ami tönkre tesz, ami pusztítja az emberi együttélést, azt ki kell írtani. Isten igéje azért fogalmaz ilyen egyértelműen és élesen, mert pontosan tudja, hogy a házasságtörés tönkre tesz. Tönkre teszi a családot, az egyént, és tönkre teszi a társadalmat. Nem véletlen, hogy a magyar szó is így alakult ki, házasságtörés. Úgyhogy ebben a szigorú megfogalmazásban Isten abszolút jó szándékát vegyétek észre. Szíve mélyéről fakadó szeretetét, óvó védő szeretetét, amikor ilyen határozott parancsot adott annak idején, Mózes így írt le, a házasság törés halállal büntetendő. Ha ti jót akartok magatoknak, ha ti el akarjátok rettenteni önmagatokat attól, hogy házasságtöréssel romboljátok az életet. Tehát ennyit röviden erről a háttérről, ami itt most fontos nekünk, hogy ezek az emberek, az írástudók és farizeusok, tehát valóban mózesi törvényre, ószövetségi ígére támaszkodva jönnek, és állnak oda Jézus elé ezzel az asszonnyal együtt. Van törvényes alapja a vágyaiknak. És itt mindjárt kezdjünk el magunkon gondolkozni, testvérek. Elgondolkoztál már azon, hogy neked miben van igazad, amikor vádolsz? Mi alapján mondasz ítéletet mások fölött, bárki fölött, bármilyen helyzetben? Megkockáztatom, hogy nem csak rám jellemző, hanem rátok is, testvérek, hogy mindig megtalálom a magyarázatot. Mindig meg tudom magyarázni, hogy most éppen kit miért ítélek el, miért mondok olyan véleményt róla, amilyet, de szóljon, ha valaki másképp szokott. Mindig megtaláljuk, akár a törvényben, az igében, az Isten igéjében megtaláljuk a megfelelő mondatot, ami alapján úgy gondoljuk, hogy igenis, én pálcát törhetek a másik felett, véleményt mondhatok, na jó, nem akarom a halálát, de elítélem. Egy megjegyzéssel, egy szóval, egy bántó mondattal kifejezem, hogy elítélem őt. Ugye mindig megtaláljuk a magyarázatot. Mindig megtaláljuk a hátteret. Hát ezek az emberek is megtalálták, és jönnek nagy büszkén és határozottan, igen, a mózesi törvény értelmében meg kell kövezni a házasságtörésen ért asszony. Te testvérek, Jézus Krisztus előtt fordul a kocka. Minden megváltozik. Jézus Krisztussal találkozva minden megváltozik. Vádlóból vádlottak lesznek. Az írástudók és farizeusok egyébként úgy gondolták, ők mindent végig gondoltak, mindent megalapoztak, törvényes, sőt, igei alapokra helyeztek, csak egy valakit véletlenül kifelejtettek. Hát itt a véletlenült, azt most értsétek idézőjelben. Hogy szól ugyanis pontosan Isten igéje? Mózes 3. könyve 20. részét és 5. könyve 22. részét hadd idézzem. Ha valaki férjes asszonnyal paráználkodik, halállal lakoljon a parázna férfi és a parázna nő. Ha rajta kapnak valakit, hogy férjes asszonnyal hál, mindkettőjüknek meg kell halniuk. A férfinak is, aki az asszonnyal hált, meg az asszonynak is, így takarítsd ki a gonoszt a magad köréből. Kivel kezdi a törvény? Kit vizsgál először, feltételezve, hogy vele kezdődött a bűn? A férfit. A férfival kezdi. És mindkettőnek a megkövezését rendeli el. Nem csak az asszonyét. Hol van itt a férfi ebben a tárgyalásban? Hol van? Kivizsgálták a felelősségét? Vagy netán azt akarják elhitetni velünk, és elhitetni annak idején Jézussal, hogy ez a szerencsétlen asszony megerőszakolt egy férfit? Hát ez nevetséges lenne. Hol vannak a férfiak a vádlottak padjáról? És hol vannak ma? A kettős mérce mind a mai napig él. Ugyanazért a bűnért egészen másképp ítélnek meg nőket, mint férfiakat. Ezek a jó farizeusok látszólag tudják a törvényt, mégsem olvasták el. A férfival kezdi a törvényt, ha valaki férjes asszonnyal hál. Hát az ki? Az egy férfi. És hogyha kiderül a bűn, mind kettőnek meg kell halni. Jézus Krisztus az egyetlen testvérek, aki oda tud ültetni valakit a vádlottak padjára. Aki bűntelen közületek, kezdheti a megkövezést. És kiderült testvérek, hogy vannak itt férfiak, nem is egy. Vannak itt férfiak, aki mind elsonfordál. Aki mind magára ismer. Értitek? Akit elfelejtettek ezek a derék törvénytudók, azok ők maguk. Nagyszerűen kitárgyalták. Nagyszerűen kielemezték. Törvényes alapon megvizsgálták a nőt. És elfeledkeztek nem a férfiről úgy általában most már, nem is a konkrétról, akivel együtt ez a nő házasságtörést követett el. Ezek a törvénytudók elfeledkeztek magukról. Mert nekik van mentségük. Mert ők találtak maguknak mentséget. Neked van. Neked, testvérem, van mentséged? Másképp csináljuk mi ezt, testvérek, de ugyanezt csináljuk. Mert a házasság törés, a hűtlenség, a paráznaság sokkal többet jelent, mint csak annyit, hogy férfi és nő kapcsolatba kerülnek. A hűtlenség a Bibliában sokkal tágabb értelmű szó, és elsősorban Isten és ember kapcsolatára vonatkozik. Másképp csináljuk, de ugyanazt tesszük. És mindig megtaláljuk a mentséget, és mindig megtaláljuk a bűnbakot, és mindig van egy nő, vagy fordítva egy férfi, van egy feleség, vagy egy férj, na ő miatt vagyok, miatta vagyok én ilyen. Van egy anya, egy apa, aki nem jól neveltek, van egy gyerek, aki nem hallgat a szavamra, mindig ő, és nem én. Ott ülök a vádlók padján, és mindig találok valakit, akit odaültetek a vádlottak padjára. De ha Jézust engedem belépni az életembe, minden megváltozik. Az Úr Jézus jelenlétében minden megváltozik. Mert egyszerre csak ezek a férfiak elkezdenek gondolkozni, és aztán lassan távoznak. Mert akár férfi, akár nő vagy, Isten törvénye átültet, át akar ültetni téged a vádlók padjáról, a vádlottak padjára. És olyan érdekes, hogy itt is kiderül, nem Jézus az, aki vádolni jött, ő nem azért jött, ő megmenteni jött. Van, aki vádol minket, az Isten igéje, a törvény. Jézus nem ítél el senkit. Itt sem. Most sem. De azért olvassuk az egész Szentírást, azért adatott számunkra az Ószövetség, Isten minden igéje, mert szeretne átültetni bennünket. A vádlók közül, a vádlottak közé. Jézus nem vádolni jött, de nem eltusolni a bűnt. Nem azért jött, hanem hogy segítsen ráébredni. Hol van a helyed, hol van a helyem? Nagyon szépen utal erre Izsaiás proféciája a Messiásról, ami Jézus Krisztusban tökéletesen beteljesedett. Így mondja a 42. rész 3. verse, ő az, aki igazán hirdeti a törvényt. Igazán hirdeti. Miért fontos ez, testvérek? Ez a második üzenet és a második karakter sors felé lépünk tovább, mert testvérek, csak vádlottból lesz felmentett. Csak vádlottból lesz felmentett ember. Csak elveszettből lesz megmenekülő. Igenis, az Isten országában csak kutyából lesz szalonna. Csak kutyából. A tékozló fiúból lesz feltámadott és megmentett ember. Hogy mondja az atya, amikor átöleli az ő tékozló fiát? Ez az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. Mit mond Jézus annak a becstelen, csaló, pénzéhes gazembernek, Zákeusnak? Amikor Zákeus rádöbben, hogy Jézus mennyire szereti őt, és azt mondja, hogy kész, én újat kezdek. Azt mondja neki Jézus, látjátok, mondja a többieknek, ő is Ábrahám fia. Hívő emberré lett. Most már tudja, hiszi, hogy rám van szüksége, és nem a pénz milliókra. És ott mondja ki, hogy azért jöttem én, mint emberfia, azért jött az emberfia, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet. Csak vádlottból lesz felmentett, mint ahogy az asszony ezt a sorsot, ezt a karaktert mutatja be előttünk. Az egész tömegből, sokaságból, aki ott jelen van, csak ez az asszony élte át a bűnbocsánat kegyelmét. Csak ő, testvéreim. De ő átélte. Az írástudók és a farizeusok megértik, hogy Jézus Krisztus előtt vádlók nem lehetnek tovább, de a vádlott mellé nem állnak oda. Nem állnak oda az asszony mellé. Nem vállalják, hogy ott a helyük, ott a kör közepén, a reflektorfényben, amikor minden kiderül. Ott, ahol vállalni kéne, hogy bár én másképp csináltam, mint ez a nő, de ugyanarra vagyok érdemes, mint ő. Én is a vádlottak padján vagyok a helyemen. Ezek az emberek azonban elsonfordálnak. Inkább elmennek, nem állnak oda az asszony és Jézus mellé. Te odaállsz? Én vajon szív szerint odaállok? Mert ha nem, testvérek, el fogsz menni Jézus mellől. El fogunk menni Jézus mellől. És az utolsó napon akkor sem fogsz ott állni ő mellette. Ezek az emberek elmentek Jézustól. És félő, ha így maradtak és így haltak meg, az utolsó napon sem fognak Jézus mellett állni. Emlékeztetni fog ő, az Úr, mikor állhattál volna oda az asszony mellé, mikor állhattál volna a helyedre. Fel fogja idézni az alkalmakat, amikor erre lehetőséget adott, akár egy ilyen istentisztelet keretében, vagy máshol, máskor. Ne feledd, csak vádlodból lesz felmentett. Ott a kör közepén, a paráznanő mellett állva, ott menekülsz meg egyedül. Miért? És ez már a harmadik üzenet ennek az igének. Azért, mert ott guggol Jézus. Lehajolt, így olvastuk szó szerint, de úgy elképzeltem, hogy talán oda is guggolt, amíg írt, hiszen hosszú perceken át írt a földre. Sose fogjuk megtudni itt a földön, hogy vajon mit írt. Feltételezhetjük, hogy talán éppen ezeknek a férfiaknak a bűnét, de hát ezt nem tudjuk. De a lényeg, ott van az asszonnyal együtt, ott guggol mellette. Ott a kör közepén, a parázna nő mellett, ott a megmentője ennek az asszonynak. És a legmegdöbbentőbb éppen az az üzenet ebben az igében, hogy Jézus az elítélt, akiből később halott lesz. Jézus az az elítélt, akiből később halott lesz. Az asszony élve marad, a férfiak is még élnek, az írástudók és a farizeusok szép csendben eltűnnek, látszólag megmenekültek a szégyentől, nem álltak oda, nem vállaltak közösséget a bűnös nővel, de végül is az egész csoportból, társaságból Jézus az elítélt, akiből halott lesz hamarosan. Van, aki rejtve tartva bűnét elment, van, aki leleplezett bűnösből felmentett ember lett, üdvözült ember lett, mint ez az asszony, és van egy elítélt, aki belehal a vádakba. Testvérek, az írástudókat és farizeusokat nem az asszony sorsa érdekelte. Jézust akarták törbe csalni. Erre egyértelműen utal is az evangélium, ahogy itt olvastuk. Jézust akarják megvádolni. És Jézus vállalja a vádakat. Nem sokkal később lesz ez egyértelművé. Nagy péntekre az írástudók és farizeusok vád csomagja összeáll. Minden összeáll. Ott, majd azon a gyűlésen már így kérdeznek, így beszélnek. Mi a véleményetek? Azok pedig együttesen kimondták az ítéletet. Méltó a halálra. Olvassuk a Márk 14-ben. Milyen vádakat vállalt az Úr Jézus? Mindazt, ami ránk vonatkozik. Jogos és érvényes. Ha pedig vállalta, akkor meg kellett halnia. Ahogy a római levélben Pál összefoglalja, a hatodik részben a bűn zsoldja a halál. Aki vállalja, és kiderül, hogy valóban kijelenti, igen, én voltam, annak meg kell halnia. És Jézus ezt mondja ki a kereszten. De tudjátok, mi a döbbenet? Hogy helyettetek, meg én helyettem mondja ki. Én voltam. És ezért meg kellett halnia. Mintha ő lett volna parázna. Pedig ő soha nem volt. Mint hogyha ő lopott, hazudott, csalt volna, mulasztott volna, szeretetlen lett volna. Egyik sem volt. Még az ellenségei sem tudtak ilyesmit rábizonyítani. És mégis a kereszten azt mondja, én voltam, és belehal. Mert a bűn zsoldja a halál. Vajon hallom-e, amiket Jézus magára vállalt, azok mind az ellenünk szóló vádak. Az ellenünk szóló ítélet. Mi következik ebből? Az következik, hogyha odaállsz az asszony mellé és Jézus mellé, ott a kör közepén, ahol minden kiderül, ott tökéletesen felmentett leszel. Tökéletesen felmentett leszel. Ha odaállsz Jézus mellé, akkor a régi életed vele együtt meghal. Eredjel, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Ez a mostantól fogva az új élet kezdete. Ez az asszony élő igazi reménysége. Ez az ő jövője. És ezt foglalja össze nagyszerűen, csodálatosan Pál apostol a Galata 2:20-ban. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Kész vagy-e, hogy a régi életed meghaljon, testvér? Mert csak akkor tölt be az új. Lehet, hogy hiszel, hiszünk már évek, évtizedek óta. De ezzel szembe kell nézni, hogy ennek az asszonynak is, és mindenkinek, aki szeretne Jézus Krisztussal és az ő lelkével betöltekezni, annak a régi életét halálba kell adni. Kész vagy-e arra, hogy a régi életed meghaljon? Mert akkor betölt az új, a Jézusi. És ebből az újból élő víznek folyamai áradnak. Úgy, ahogy itt a János evangéliumában olvashattuk a napokban, a 7. rész 38. versében. Aki hisz én bennem, kiáltja Jézus, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Jézus mellett, benne bízva, hitten ráhagyatkozva, te is végigjárod ezt az utat. Vádlóból vádlott leszel. Aztán a vádlottból felmentett leszel, mert a te ítéletedbe már valaki belehal. Erre tanít az ige, erre bátorít a lélek. Halottként tekints régi életedre, és nap mint nap a feltámadott Jézus mellett döntve, hozzátérve éled meg új életedet. Éljük meg új életünket. Bárcsak legyen hozzá elég hitünk, testvérek. Higgyük el, hogy amit Jézus Krisztus ad, sokkal-sokkal több, sokkal-sokkal áldottabb, sokkal-sokkal szentebb, mint amit a szíved teremni tud. Mert amikor az ő élete betölt téged, a te régi életedre kimondtad halott, erre jön az Úr élete, árad beléd a lélek által, túlcsordul, és azt fogják érezni az emberek, amire vágynak is egyébként a körülöttünk élők. Mit fognak érezni? Hogy túlcsordul benned Jézus élete. Az ő békessége, az ő szeretete, az ő öröme túlcsordul. Erről beszél itt a János 7-ben. És egyszer csak azt érzik az emberek, hogy most már nem ez az ember olyan jó fej, nem ez az ember olyan klassz, olyan, nem is tudjuk megmondani, hogy miért jó vele együtt lenni, miért jó vele beszélgetni, honnan a mosoly az arcán, miért tud megvigasztalódni a legnagyobb bajban is, miért van még mindig ereje? Miért nem adja fel, amikor már mások százszor föladták volna? Honnan van ez? Fentről van ez. Akkor Jézus élete betölt és túlcsordul. És ezt a túlcsordulást isszák az emberek. ez már mind az övé. Az ő békessége, az ő öröme, az ő szeretete csordul túl rajtunk. Római Levél 6. részének 10. versétől hadd idézzem még az igét, legyen ez összefoglalás és bíztatás is mindnyájunknak. Mert Jézus meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, amely életet pedig él, azt az Istennek éli. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak az élő Istennek. Úgy legyen. Ámen. Énekszóban feleljünk először a hallott igére, és énekeljük most a 455. dicséretünk harmadik versét, 455. dicséret harmadik verszakát. Ó emberünk, ha szenved, az jó nekünk, tudom. Imádkozzunk. Édesatyánk, megvalljuk neked, hogy olyan nehezen akarjuk a mi régi életünket halálba küldeni. Annyira kapaszkodunk bele, annyira bízunk benne, hogy valami jó csak terem belőle, és közben látjuk a kudarcainkat, és közben látjuk, hogy mi is ott vagyunk azok között, az igazságtalan férfiak között, akik mindig megtalálják, kit lehet vádolni, miért lehet vádolni és elítélni. Mindig megtaláljuk az ítélkezéshez a muníciót, sokszor még a te igédből is. Urunk, kérünk, könyörülj rajtunk. Hadd menjünk végig ezen a lelki folyamaton, amit itt látunk ebben a történetben. Hadd legyünk vádlókból vádlottak, vállalva az asszonnyal együtt a helyet ott a kör közepén, a te világosságodban, ahol lelepleződik minden, és ahol kiderül, hogy csak másképp csináltuk, de ugyanazt tettük. Urunk, kérünk, hajolj le hozzánk. Köszönjük, hogy ezt az asszonyt is oly szeretettel vetted körül az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy nem vádolni jöttél, Úr Jézus, hanem azért, hogy minket felments. Hadd vállaljuk a helyünket, ott, ahová valók vagyunk. Hadd üljünk le a vádlottak padjára, és te emelj föl. Te mondd ki rólunk, hogy én sem ítéllek el téged. Eredj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Te mondd ezt nekünk a szívünk mélyébe, és te kiáss be oda, Urunk, azt, hogy benned megbízhatunk, hogy tőled csak jót kapunk, hogy te vagy a tiszta szeretet, a tiszta öröm, és a tiszta bölcsesség, békesség forrása. A te életed akar túlcsordulni rajtunk, hogy mások is igyanak, hogy szomjazóknak segíteni tudjunk, és mi magunk is, betöltekezve a te életeddel, új fényben, új örömben éljük meg a mi kereszténységünket. Köszönjük, Úr Jézus, ezt az igét, köszönjük jelenlétedet, köszönjük áldott lelked munkáját. kérünk, végezd el bennünk, hogy senki el ne sonfordáljon melőled, nehogy az utolsó napon is tőled távol találtasson. Hadd maradjunk veled és az asszonnyal együtt gondolatban, tudva, hogy azonosak vagyunk, vele is bűneink miatt, és veled a megváltás miatt. Mert te vállaltad az elítéltetést, te magadra vállaltad a vádakat, és ahogy kell, ahogy a törvény rendeli, belehaltál. Áldott legyen érte a te szent neved. És köszönjük, Urunk, hogy tovább mehetünk. Köszönjük, hogy még van időnk. Köszönjük, hogy vannak lehetőségeink. Hadd éljük azt meg úgy, ahogy azt te rendeled. Hadd járjunk veled nap, mint nap, beléd kapaszkodva, téged magasztalva, neked mindenért hálát adva. És hadd osszuk meg veled fájdalmainkat is, és egymással is, hadd hordozzuk egymást, különösen gyászoló testvéreinket. Vigasztald meg őket, te magad, Urunk. Kötözd be szívük sebeit. Gyógyítsd betegeinket és betegségeinket. Adj erőt a megfáradtnak, adj látást annak, aki tanácstalan. Adj reményt és jövőképet a gyerekeknek, a fiataloknak. Te rendelj ki számukra munkát, munkahelyet. Te légy ott a kórházi ágyak mellett. Te légy ott az egészségügyben, az oktatásügyben, óvodánkban és iskolánkban. Te emeltessél föl, Urunk, hogy a te életed utáni vágy ébredjen föl a gyerekekben és a szülőkben. Kérünk téged, áld meg testvéreinket itt ebben a hazában és a határokon túl. Külön könyörgünk, Urunk, kárpátaljai testvéreinkért. Vigyázz rájuk a háborús helyzetben, könyörülj rajtuk. Te tartsd vissza a háborús erőket, gonoszságot. Te könyörgünk valamennyi testvérgyülekezetünkért, esperes beiktatásért, csak úgy, mint készülődő óvodai hálaadásért, felvidéken vagy délvidéken. Légy ott Erdélyben. Könyörülj, hogy imádságban ott lehessünk egymás mögött, hordozva mások örömét és bánatát, és segítve egymást akaratod szerint. Így kérünk, hallgass meg, maradj velünk, és bátoríts minket az élő hitre, a te áltott szent lelkeddel. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben.